Erős várunk Isten! Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet az Advent igehirdetés sorozatnak a mai estéjén. A 135. éneket énekeljük kezdő énekként.
Áldott az ének Isten!
Az Atya, Fiú, Szent Lélek nevében.
Amen.
Teljesedjék be rajtam, kegyelmed, Uram, és megígért szabadításod, hogy választ tudjak adni gyalázóimnak, hiszen igédben bízom. Ne vedd ki számból teljesen az igazság beszédét, mert a te ítéleteidre várok. Meg akarom tartani törvényedet állandóan mindörökké. Tágas téren járok, ha a te utasításodat keresem. Királyoknak is elmondom intelmeidet, és nem vallok szégyent. Gyönyörködöm parancsolataidban, mert szeretem őket. Elfogadom parancsolataidat, mert szeretem őket, és elmélkedem rendelkezéseidet. Emlékezz szolgádnak tett ígéretedre, amelyhez nekem reménységet adtál. Ez a vigasztalásom nyomorúságomban, mert beszéded megelevenít engem. Bármennyire csúfolnak is a kevélyek, mégsem hajolok el törvényedtől. Megemlékezem a te öröktől fogva való ítéleteidről, Uram, és megvigasztalódom. Dicsőség az Atyának, és a Fiúnak, és a Szent Léleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. Teljesedjék be rajtam, kegyelmed, Uram, és megígért szabadításod. Imádkozzunk. Hálát adunk neked, Istenünk, irgalmas Atyánk, hogy ma is megőriztél, és hálát adunk azért, hogy ma is ide gyűjtöttél bennünket, felindítottad a szívünket, és erőt adtál lábunkba, hogy induljunk, hogy jöjjünk. Vágyódást támasztottál, mert szükségünk van igédre, szükségünk van arra, hogy ragyogjon nekünk a Krisztus, a te szent fiad, az Úr Jézus Krisztus ragyogjon be a szívünkbe, hogy világosságban járjunk, és ne sötétségben botorkáljunk. hogy megteljék szívünk a te szeretetednek, bűnbocsátó kegyelmednek élő vizével, és az élő víznek folyamai ömöljenek tovább bensőnkből, mint akik hihetünk Jézus Krisztusban az írások szerint. És mi magunk is legyünk bizonságai annak, hogy van kegyelem, van szabadítás, van győzelem, van megszentelődés, van reménység, van vigasztalódás. Hálát adunk neked, hogy te magad akarsz most is alkalmat készíteni sokunknak. Hadd vegyük észre, amit készítesz, és hadd vegyük a szívünkre. Oktasd értelmünket, és szenteld meg szívünket. Avasd be a te titkaidba, hogy mi azokról úgy vallhassunk, hogy az életünk mutatja, Jézus Krisztus vérén megváltottak, szent lelkeddel elpecsételtek, mennyei polgárjoggal megajándékozottak, Krisztust igazán várók vagyunk. Hadd legyen így. Amen. Hallgassuk meg azt az evangéliumi szentigét, amelyet megírva találunk a Márk írása szerinti szent evangélium 4. részében, a 10. verstől a 12. versig a következőképpen. Amikor egyedül maradt, a körülötte levők a 12-vel együtt megkérdezték őt a példázatokról. Jézus így szólt hozzájuk: nektek megadatott az Isten országának titka, de azokhoz odakint minden csak példázatokban jut el, hogy akik néznek, nézzenek ugyan, de ne lássanak, és akik hallanak, halljanak ugyan, de ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és bűneik meg ne bocsáttassanak. Boldogok, akik hallgatják, szívükre veszik, és megtartják Istennek beszédét. Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Most pedig az ige hirdetésre készülve énekeljük a 467. éneket.
fényed. Bárma még homály földé utadok, azért mi héttel kérünk szüntelen, hallgass meg minket, ámen, úgy legyen.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, aké a dicsőség örökkön örökké. Ámen. Hallgassuk meg a mai estére az igehirdetés sorozatban kijelölt levélbeli igeszakaszt, amint megírva találjuk azt Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írott első levele, negyedik részében, az első 5 versben a következőképpen. Úgy tekintsen minket az ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait. Márpedig a sáfároktól elsősorban azt követelik, hogy mindegyikük hűségesnek bizonyuljon. Én pedig a legkevésbé sem törődöm azzal, hogy ti hogyan ítélkeztek felettem, vagy más emberek hogyan ítélkeznek egy napon, sőt, magam sem ítélkezem önmagam felett. Mert semmit nem tudok önmagamra mondani, de nem ezt tett igazzá, mert aki felettem ítélkezik, az Úr az. Egyáltalán ne ítéljetek azért addig, míg eljön az Úr. Ő majd megvilágítja a sötétség titkait, és nyilvánvalóvá teszi a szívek szándékait, és akkor mindenki Istentől kapja meg a dicséretét. Ámen. Kedves gyülekezet, az adventi sorozatunkban Krisztus útkészítőiről van szó. Estéről estére olyan igék kerülnek elénk, amelyekben az mutatkozik meg, mit is jelent Krisztus útkészítőjének lenni. Kik azok? Milyen szolgálat ez? Mi a tartalma ennek? Az első estén ez volt a cím, ígéret és beteljesedés. A tegnapi estén ez volt a téma címe, kiáltó szó. Se több, se kevesebb hallottuk. Kiáltó szónak lenni, úgy, ahogy az Úr rendelte az ő szolgáját. És a mai estén így érkezünk meg ahhoz, az ige szakaszunkból vett témához, Isten titkainak sáfárai. Közben az ige hirdető személye változott, ma este nekem kell itt állnom, hiszen lelkésztársunknak, szolgatársunknak édesanyja halála miatt kellett visszautazni Erdélybe. Isten adja meg, amit ő szánt erre az estére, íme most úgy, hogy nekem kell vallanom arról, mit jelent Isten titkai sáfárának lenni. Ez az ige egy bizonyos helyzetben nagyon személyessé lett számomra, és nagyon személyes vallomásként mondhattam el. Hadd kezdjem a mai esti bizonságtételemet, ige hirdetésemet ennek a történetnek az elmondásával számotokra. 1995. szeptemberében történt ez, hogy Takaró Károly protestáns tábori püspöktől megbízást kaptunk ketten, Szegedi Gyula, Cegléd újvárosi református lelkipásztor testvér meg én, hogy a leköszönő evangélikus tábori esperes helyett ideiglenesen, ameddig kell, járjunk be kisegítő tábori lelkészi szolgálatra a ceglédi laktanyába. Ott volt a 3. katonai körzetnek a parancsnoksága akkor. A leköszönő tábori esperes bevitt minket bemutatni a katonai körzet parancsnokának, Vég Ferenc, akkor még vezérőrnagyi rangban volt, akihez belettünk vezetve, Ő nem sok ideig maradt már ott, azóta persze átalakult az egész honvédség, csak megjegyzem, és lecsökkent a létszáma is. Később ez az ember, ez a vezérőrnagy ugye magasabb rangba került, és a honvédségnek a parancsnoka is lett, vezérkari főnök is lett. Nos, akkor azonban ez egy érdekes beszélgetés volt, nekik is, meg nekünk is. Mondhatni olyan tapogatózó beszélgetés. Nem régiben indult akkor még a tábori lelkészi szolgálat. Igazából a más neveltetésű tisztek és főtisztek nem nagyon tudtak mit kezdeni a tábori lelkészekkel. És hát a lelkészek is óvatosan mozogtak a katonai körökben és a laktanya területén. Volt néhány tisztáznivaló. Amit mi rögtön lelkipásztor testvéremmel együtt tisztáztunk, az az volt, hogy nem akarunk a honvédség szervezetébe, a katonai szervezetbe beilleszkedni, mi gyülekezeti lelkipásztorok vagyunk, és a gyülekezeti lelkipásztori szolgálatunk mellett végezzük ideiglenesen, úgy, ahogy ránk lett bízva ezt a kisegítő tábori lelkészi szolgálatot. Vég Ferenc és más tisztek is próbálták nekünk óvatosan elmagyarázni, hogy nem tapasztalnak túl nagy igényt, túl nagy vallási igényt a katonák között, és hát nem tudják igazából, hogy hogyan is, mint is végezhetjük majd a szolgálatunkat, de nyitottak voltak rá. Mi meg elmondhattuk, hogy csak azon az ajtón akarunk belépni, amit Isten nyit előttünk. És akkor hangozhatott föl ez az ige, hogy tisztázza a helyzetet, mire számítsanak, és mire ne számítsanak, és mit várjanak tőlünk. Úgy tekintsen minket az ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak a sáfárait. Márpedig a sáfároktól azt kívántatik, hogy mindegyikük hűnek találtassék. És hozzáfűztem, mégpedig a megbízójához hűnek. Erre Vég Ferenc vezérőrnagy őszintén azt kérdezte, hogy ez az ön arcpoetikája? És azt válaszolhattam rá, hogy hát nem az én arcpoetikám, Pál apostol írta ezt, de így van ezzel mindenki, aki Jézus Krisztusnak szolgál. Megbízónk van. Nem a hadsereg a megbízónk. Ezt kellett abban a helyzetben ott tisztázni. Más helyzetekben meg azt kell tisztázni, hogy nem a gyülekezet a megbízónk, nem a püspök a megbízónk. Jézus Krisztuséi vagyunk, ha valóban az övéi vagyunk. És mit jelent ez, hogy Krisztus szolgái és Isten titkainak sáfárai? Ez azt jelenti, hogy nem a magamé vagyok, és nem a magamét mondom. És éppen ezért nem lehet leszerelni azzal, amit mondok, hogy hát ez ennek a lelkésznek a véleménye, meg ez egy kicsit más, mint a többiek, mások meg másképpen gondolják és mondják. Nem lehet leszerelni ezzel. És nem is lehet válogatni, hogy akkor nekem ez tetszik, nekem meg amaz tetszik. Pál apostol ezekkel a mondatokkal egyébként azt vezeti be, amikor arról szól, hogy mit csoportosultok ti itt külön pártokba Pálért meg Apollósért. Akik Krisztus szolgái, és mind a ketten azok voltak. Ők tényleg mind a ketten azok voltak. Pál is, meg Apollós is. Azok között nincsenek ilyen különbségek. Azok között arról van szó, amit már előbb leírt Pál apostol a harmadik fejezetben, hogy én ültettem, Apollós öntözött, de a növekedést az Isten adta. Az se számít, aki ültet, az se, aki öntöz, hanem csak a növekedést adó Isten. Hát ki az a Pál és ki az az Apollós, kérdezi még előbb. Szolgák csupán, akik által hívővé lettetek, mégpedig kiki úgy, ahogy megadta neki az Úr. Akkor itt nem lehet pártos csoportosulásokról szó. Hogy nekem ez tetszik jobban, nekem meg amaz tetszik jobban. Ha tényleg a Krisztus szolgálj! Persze ez az, ami alapvetően tisztázni való. Mert senki sem lehet Krisztus szolgája emberi megbízásból. Senki sem lehet Krisztus szolgája emberi végzettség és képzettség alapján. Ez egy hamis gondolkodás az egyházban, amikor úgy gondoljuk, hogy emberi végzettség és emberi képzettség alapján lehet valaki Krisztus szolgája és az ige hirdetője. Krisztus szolgája, az Krisztustól kell, hogy elhívást kapjon. Először is arra, hogy ő maga a kegyelemben élje. És itt szoktam elmondani, és kell nagy fájdalommal elmondanom újra és újra, hogy minden lelkész tud valamit elmondani arról, hogy szerinte ő hogy kapott elhívást a szolgálatra. Mert illik valamit mondani. De ha emögül hiányzik az, hogy hogy kapott elhívást az Isten kegyelmében való életre, hogy jutott bűnbánatra, hogy látta meg a bűneit, hogy talált oda Jézus Krisztushoz, ha ez hiányzik, akkor hiteltelen az egész. Akkor nem kapott az Úrtól elhívást a szolgálatra. Mert arra csak az kap elhívást az Úrtól, akit az Úr maga beleavatott az Isten országának a titkába. Ezért is olyan szívszorító, amit felolvastam a Márk evangéliumából, de a Máté evangéliumában is megtaláljuk még részletesebben, amikor a tanítványok az Úr Jézushoz fordulnak, ők se értik még a példázatot, a magvető példázatát, de ők Jézuson csüngenek. Ők már úgy vannak ott, hogy nem lehet Jézusról levakarni őket. És majd egy döntési helyzetben, amikor az addig Jézushoz csődülő sokaság elmenni kezd Jézustól, és még a tágabb tanítványi köre is ott hagyja őt, hogy kemény beszédez, és kicsoda hallgathatja őt. Ő meg megkérdezi a 12-t, hogy ti is el akartok-e menni. Akkor Simon Péter mondja ki azt, hogy mi van a szívükben. Uram, kihez mehetnék? Örök életnek beszéde van te nálad. És mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az Isten fia, az Isten szentje. Na ezeknek, akiket így magához köthetett már az Úr, így magához kapcsolhatott, csüngnek rajta, mint a bogáncs a ruhán, ezeknek mondja az Úr Jézus azt, hogy nektek megadatott, hogy értsétek az Isten országa titkait. De a többieknek ott kívül minden csak példázatokban, és az eredeti szó azt is jelenti, hogy rejtélyekben adatik. Rejtély marad. Mert csak a töredelmes szívű bűnös, aki kegyelmet talált az Úr Jézusnál, és átélte a bűnbocsánat hatalmát, csak az lehet beleavatva az Isten országa titkába. Abba, amit aztán Pál apostol így ír a római levelében, hogy az Isten országa nem evés, nem ivás, mondjam így, nem szertartás, hanem igazság, béke és öröm a Szentlélekben. Igen, mert mindennek az a forrása, amit ugyancsak a római levélből így idézek, megigazulván azért hitáltal békességünk van az Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Hallatlan tekintélyigény éppen ebből fakadóan, amivel Pál apostol itt odaáll a zavaros gondolkodású korintusi hívő testvérek elé is, akiknek az életében annyi zűrzavar van, annyi megtűrt bűn, és ki kell takarítani, és figyelmeztetni őket, hogy vizsgálják meg, valóban a hitben vannak-e, és Krisztus bennük éle. Mert akkor nem maradhat úgy az életük. És akkor leírja Pál apostol, hogy úgy tekintsen minket az ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak a sáfárait. Újra csak tömören így mondom, nem a magamé vagyok, és nem a magamét mondom. Ennek így kell lennie. Ha a magamét mondom, abban vétkezem. Nem akarom a magamét mondani. Mert nem a magamé vagyok, hanem azé a Jézus Krisztusé, aki a vérén megvásárolt engem is. Aki értem is jött. és benne jelent meg számomra is a megmentő, az üdvözítő, a megszabadító kegyelem, az ördög markából is kiszedő kegyelem. Krisztus szolgálja, ezzel számoljon mindenki, hogy az vagyok, és Isten titkainak sáfára, akikre rábízta az Úr az ő igéjét. Nem azt mondják, amit az ujjukból szoptak, nem is azt mondják, amit valami képzettség által elértek, és tudássá lett bennük. Annyiszor átéljük, amikor az Úrnak akarunk szolgálni, hogy leblokkol az agyam, és csak vergődöm, és Uram, te rakd össze bennem, amit mondanom kell, mert nem áll össze. De te védj hatalmat rajtam igéddel, hogy mondhassam, amit mondanom kell, amiben te beleavattál. És a lényege ennek, ahogy Pál apostol is megfogalmazza, az Isten titka Krisztus. Krisztus. Róla szóltak előre már a proféták is. A proféták szolgálatával kapcsolatban újra meg újra tisztázni kell, hogy nem jósok voltak. Nem médiumok voltak, hanem Isten emberei, akiket ő választott ki, nem ők ajánlkoztak, hanem Isten ragadta meg őket. Micsoda félelmen keresztül, gondoljatok Ézsaiásra, jaj, nekem elvesztem, kiáltja. Aztán bűnbocsánatot nyerve hallja az Úr szavát, és kapja a küldetést. Vagy Jeremiásra, ő is elrémül attól, hogy fiatal vagyok, hát nem tudok én beszélni. Ne mondd, hogy fiatal vagy, hanem menj, ahová csak küldelek, és hirdesd, amit csak parancsolok. És vasoszloppá és ércbástyává teszlek ezzel a néppel szemben. Harcolni fognak ellene, de nem győzhetnek le, mert én veled leszek. De vissza lehetne menni Mózeshez is. Mi mindennel próbálja hárítani az Isten elhívását. Hivatkozva a saját alkalmatlanságára. De az Istennek mindenre van válasza. Nem ők ajánlkoztak, Isten választotta őket, és Isten avatta be az ő titkaiba őket. Ezért írhatta Mózes azt is, hogy a titkok az Úréi, a kinyilatkoztatott dolgok pedig a miéink és a mi fiainkéi, mind örökre. A kinyilatkoztatottak, azok pedig azok a dolgok, amiket Isten az ő titkaiból jónak látott, leleplezni az övéi számára. És amikor kinyilatkoztatást ad Isten, akkor sem adja magát, mint egy az ember hatalmába. A kinyilatkoztatás mindig az ő kinyilatkoztatása, azt nem birtokolhatja a kinyilatkoztatással megajándékozott ember sem. Az ige az mindig az Isten igéje. Nem birtokolhatom én, hanem ő vesz birtokába igéjével engem. És így hirdethetem azt az igét. Minden ige hirdető szolgálatnak ez a titka. Persze különleges módon volt ez meg a prófétáknál. De Isten azt is tisztázta, hogy Izrael népe tényleg össze ne keverje az okkult titokfejtőkkel az ő szolgáit. Amikor Mózes 5. könyve 18. részében olvassuk, hogy amikor bemégy arra a földre, amelyet az Úr a te Istened ad néked, ne találtassék te közötted, aki fiát vagy leányát átvigye a tűzön. Se jövendőmondó, se igéző, se jegymagyarázó, se varázsló, se bűbájos, se titokfejtő, se ördöngösöktől tudakozódó, se halott idéző. Mert mind utálatos az Úr előtt, aki ezeket műveli. És aztán kezd Isten arról beszélni, hogy prófétát támaszt neked az Úr, a te Istened, atyád fiai közül, és igéimet adom annak a szájába. Ézsaiás könyvében azt a hódoló mondatot olvashatjuk. Azt az Isten előtt hódoló mondatot. Luthernek is nagyon kedves mondata volt ez. Bizony, te elrejtőzködő Isten vagy, Izrael Istene, szabadító. Az elrejtőzködő, a titokzatos Isten, az, aki a kinyilatkoztatásában szabadítását ragyogtatja föl nekünk. És szabadításával a hatalmába vesz. És hogy hogyan szabadít? Hogyan küldt el a világ üdvözítőjéül az ő egyszülött fiát? És mit jelent az, hogy Jézus Krisztusban megjelent az üdvözítő kegyelem minden embernek? Ezt hirdetni, úgyhogy nem a magamét mondom, csak vagyonkezelője vagyok az Isten mérhetetlen kincsének, annak, amiről így olvasunk, hogy a bölcsesség és ismeret minden kincse Jézus Krisztusban van elrejtve. Ezt így hirdetni. Ez a feladat, ez a megbízatás, ezzel kell számolnom magamra vonatkozóan is, de ezzel kell számolnia mindenkinek, amikor az ige hirdetőkkel van dolga. Azokkal, akik valóban Krisztus szolgái és valóban Isten titkainak a sáfárai. Akiket beavatott az Isten országának a titkába, maga Jézus Krisztus. És aztán az új szövetségben, abba a titokba, amiről Pál apostol így beszél, hogy a pogányok örökös társak. Mi is, akik nem Izraelből valók vagyunk, örökös társakká lehettünk. Az üdvösség ígéreteiben Jézus Krisztus által. És aztán a maga szolgálatára nézve, mennyiszer kéri azt Pál apostol, hogy imádkozzatok, értem is, hogy adassék nekem az ige, hogy úgy ismertessem meg az evangélium titkát, a Krisztus titkát, ahogyan kell. Nem arról van szó, hogy legyen olyan szónoki, rábeszélő képességem, megtaláljam a megfelelő módszert, meg tudjak nyerni embereket, nem erről van szó. Abban, ahogyan kell, arról van szó, hogy Isten akarata szerint, aki az ő akaratának titkát és üdvtervének a titkát kinyilatkoztatta Jézus Krisztusban. És amikor a szívünkbe hatolhat a Szentlélek világosságával ez a kinyilatkoztatás, akkor kezdjük érteni az igét. Személyesen is. És akkor kezdjük érteni az igét. Az összefüggéseiben is. És akkor tanulunk óvakodni az idegen titkoktól. Ezt is hadd jegyezzem meg. Hiszen a misztérion a titok szót nem csak Isten titkára vonatkozóan alkalmazza az ige. Szó van a törvényszegés titkáról is. Itt egy másik szóval ugyan, a sötétség titkáról ebben az ige szakaszban. És szó van a hamis vallásnak a szörnyűséges, végkifejletre jutó titkáról, amikor a jelenések könyve 17. részében a nagy parázna képét megmutatja. Benne a hamis vallást, a hamis egyházat. Az Isten igéje. És az van a homlokára írva. Titok, a nagy Babilon. A föld paráznáinak és utálatosságainak anyja. Az is titok. Ördögi titok. És az okkult dolgok területén, mindenféle bálványimádásban, jóslásban, szellemidézésben, mágikus praktikákban a sötétség titkairól van szó. Ezekben ne legyen részünk, sőt leplezzétek le ezeket, ahogy az efezusi levélben olvassuk. Mert ezekért jön az Isten haragja az engedetlenség fiaira. Engedelmeskedjetek az Úrnak, amikor szolgái szaván keresztül ő szól, amikor Isten titkainak a sáfáraiként, akiket beleavatott az Úr, hirdetik az Isten titkát, Krisztust. És legyetek magatok is, mind a neki adatott kegyelem mértéke szerint, aki már a kegyelemből él, legyetek mind nektek rendelt helyen, és a nektek rendelt módon. Krisztus szolgái, és Isten titkainak sáfárai. A sáfár, a vagyonkezelő, az nem a magáéval bánik, hanem a gazdájéval. Felelőse. És itt nem a szolgálatnak a mérete számít, mi számít. Egyedül mi számít. A hűség. Hogy mondhattam akkor Vég Ferenc vezérőrnagynak? Mégpedig a megbízójához hűnek találtassék az, aki Krisztus szolgálja és Isten titkainak a sáfár. És akkor világos, hogy Nem az fogja befolyásolni a magatartásomat. Most emberek milyen szemmel néznek rám? És nem az fogja befolyásolni a magatartásomat, mit mondok, mit nem mondok, hogy most tetszik, vagy nem tetszik. Zokon veszik, vagy nem veszik zokon. Vagy dicsérnek érte, vagy nem dicsérnek érte. Nem ez számít. Ebben az ige szakaszban Pál apostol erre is kitér. Mivel a sáfároktól azt kívántatik, hogy mindegyik hűnek találtassék. Éppen ezért én pedig a legkevésbé sem törődöm azzal, hogy ti hogyan ítélkeztek felette. Vagy más emberek, vagy más emberi nap mennyiszer állították őt oda, bíróságok elé, és szenvedett, mint egy gonosztevő, a Krisztus evangéliumáért. Erre is utal itt. Sőt, magam sem ítélkezem önmagam felett. Nem én akarom megállapítani magamról, hogy most ezt jól csináltam, vagy nem jól csináltam, hanem hogy vizsgálja magát az, aki az Úr színe előtt jár. Úgyhogy azt kéri, Uram, te vizsgálj meg engem, ahogy a 139. Zsoltárban olvassuk. Számunkra önvizsgálat tekintetében csak erről lehet szó. Nem arról, hogy mi alkalmazunk mércéket. Csak erről lehet szó. Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet. Próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat. Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökké valóság útját. Nem magam akarom megítélni a dolgaimat, hanem azt kérem, Uram, te ítélj meg mindent. Hogy valóban helyesen mondtam, valóban helyesen tette. Nem egyszer átéltem, mert szívembe hasított az ige, hogy ember haragja nem szolgálja Isten igazságát. És el kellett mondanom, hogy amit mondtam, azt az Isten igéjéből mondtam. Amikor a bűnt bűnnek neveztem, amikor nem a magam ítéletét, hanem az Isten ítéletét mondtam ki, amikor megtérésre hívtam, amikor Jézus Krisztust állítottam oda, mint megfeszítettet és feltámadottat mások lelkiismerete elé. De hozzákeveredett a magam indulata. És azért bocsánatot kérek. Mennyiszer Isten világosságában. Úgy vizsgálva magamat, hogy hagyom, hogy ő vizsgáljon meg engem. Ez derül ki, hogy amit mondtam, azt mondanom kellett. De Uram, bocsásd meg, és azoktól is kérem a bocsánatot, akik tanúi voltak, hogy hozzá keveredett a magam indulata. Az nem munkálja az Isten igazságát. Csak a Krisztus jó illata, az munkálja az Isten igazságát. Sokszor az indítékokkal mi nem lehetünk tisztában. Beszél erről Pál apostol máskor is, más helyen is, a Filippi levelében, hogy vannak, akik versengő szándékkal hirdetik az evangéliumot. Hogy na Pál, most börtönben van, majd most mi is megmutatjuk, hogy hogy tudunk mi prédikálni. És erre azt mondja, hogy akár szívből, akár színből csak a Krisztus prédikáltassék. Ahol már nem hangzik tisztán a Krisztus evangéliuma, ott nem mond ilyet, ott harcba száll, ott nincs alkú, ott nincs türelem, ott nincs tolerancia. Ahol más evangélium és az evangélium megmásítása történik, ott harcba száll. Ott annak, aki Krisztus szolgálja és Isten titkainak a sáfára, harcba kell szállnia a lélek kardjával, ami az Isten beszéde. De ahol arról van szó, hogy talán önző szándék is keveredik a prédikálásba és a szolgálatba. Nem jó, ha így van. De ha a Krisztus prédikáltatik, az jó. És ha eljut az Úr Jézus evangéliuma emberekhez, az jó. Ennek örülök és örülni is fogok, írja Pál apostol. Sokszor magunknál se vagyunk tisztában azzal, hogy mi mozgatott bennünk. Ezért írja Pál apostol ezt is. Egyáltalában ne ítéljetek azért addig, míg eljön az Úr. Ez nem azt jelenti, hogy ami nyilvánvalóan látszik, hogy bűn meg rossz, azt ne kéne megítélni. Azt meg kell ítélni. A korintusi levelekben is nagyon világosan szó van erről. Odáig a figyelmeztetésig menően, amit a 6. részben olvasunk, vagy nem tudjátok, hogy igazságtalanok nem örökölhetik az Isten országát? Ne tévelyegjetek! Sem paráznák, sem bálványimádók, sem házasságtörők, sem bujálkodók, sem fajtalanok, sem tolvajok, sem nyerészkedők, sem részegesek, sem rágalmazók, sem rablók nem fogják örökölni Isten országát. De a rákövetkező mondatban fölragyog az Isten országának a titka, a Krisztus titka, amikor azt írja nekik, pedig ilyenek voltak közületek némelyek, de megmosattatok, de megszenteltettetek, és meg is igazultatok az Úr Jézus Krisztus nevében, és a mi Istenünk lelke által. A nyilvánvaló bűnöket meg kell ítélni, a nyilvánvaló bűnökkel szemben a gyülekezet szent légkörét őrizve fel kell lépni, ebben a gyülekezetben ez hosszú idő óta nem történt már, és nem történik. És ez az oka sok nagy romlásnak. Ezt ki kell mondanom Krisztus szolgájaként, Isten titkainak a sáfáraként. Ne ábrándozzatok éppen ezért, ébredésről meg, mit tudom én miről. Az ébredés azt jelenti, hogy bűnbánat, bűnbánat, bűnbánat. És a valódi bűnbánatnak meg az a jellemzője, hogy el akarja hagyni az ember a bűnt. Azt, amit az Isten megítélt, és amiért Jézus Krisztus gyötrődött a kereszten. De az nem ragaszkodhatom. Ha a szívemben rezdül a bűnös vágy, azzal is az Úr elé kell menekülnöm, hogy Uram, szabadíts meg. Ennek semmi helye nem lehet ott nálam. És megint idéznem kell azt a mondatot, amit még a nyáregyházi harcaink közepette fogalmazhattam meg. Igei fegyelem nélkül a gyülekezet szemét dombá züllik. Ez törvényszerű. Éppen ezért kell ébresztő szót mondanom. Ami a szívek szándékait illeti, az Úr eljön majd. Azt ne próbáljuk mi megítélgetni. Azt az Úr tudja. Saját magunkra nézve mindegyikünk viszont álljon ott az Úr világosságában, hogy Uram, te leplezd le, te ítéld meg bennem, ami ítélni való, és takarítsd ki az életemből, és szabadíts meg tőle. Mert valóban neked akarok szolgálni, mert megváltottál a véreden. Mert Uram vagy, és várlak reménységgel. János apostol első leveléből idézem ide, amikor azt írja, hogy hasonlók leszünk őhozzá, és meg fogjuk látni őt, amint van. Amikor majd beteljesedik az, ami most még nem nyilvánvaló. És azt írja, azért, akiben megvan ez a reménység ő iránta, az megtisztítja magát, amint ő is tiszta. Ismeri a szíveink szándékait, megvilágítja a sötétség titkait, önmagunkra nézve kérje mindegyikünk, hogy Uram, mindent, ami a sötétségnek az elrejtett dolga bennem, tárj föl és takaríts ki. Tied akarok lenni, csak a tiéd. Ó, jöjj, ó, jöjj, Immanuel. Ámen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, magad vagy az Isten titka, akiben megjelent az Atyának üdvözítő kegyelme minden ember számára. Hála néked, hogy aki hozzád jön és befogad téged, az lehet beavatva az Isten országa titkába, és arra rá is bízatik, kinek-kinek a nekünk adatott kegyelem mértéke szerint. Hadd akarjunk mind a tieid lenni valóban, és Isten titkainak a sáfárai. És hadd tanuljon ez a gyülekezet is úgy imádkozni azokért, akiknek az igét kell hirdetniük, hogy valóban az ige hatalmában legyenek, legyünk. Tiédnek bizonyuljunk, azzal kell ilyen számolni a mindenkinek, hogy téged képviselünk. Önmagunk hajlamaival szemben is, és mindenféle helyzetben. Hadd legyen így, Uram, és bizonyuljanak a tiédnek azok, akik nevedet emlegetik. Támasz valódi ébredést kérünk. Hadd készüljön az út neked, azok szolgálata által, akik Isten titkainak a sáfárai, mert belettek avatva a kinyilatkoztatott titokba. Csodálatos Uram, ennek a titoknak a gazdagsága minden népek között, ahol csak befogadnak téged egyes emberek, hogy te mi bennünk az eljövendő dicsőségnek a ma reménysége vagy. Hadd járjunk ebben a világosságban. Hadd várjunk téged, készülve eléd, mindnyájan. Ámen. Most a 133. ének első versszakát énekeljük. Ó jöjj, ó jöjj, Immánuel! Mi már nem a megszületést várjuk, ez az ének azt fejezi ki, amilyen Izrael várakozása lehetett, és erre tekintünk, mint egy vissza az énekben. Mi már azt várhatjuk, hogy eljövend Immánuel. Énekelj!
Ó jöjj, ó jöjj, Immánuel, hadd szabaduljon Izrael. Én fogságból kél sóhaja, már távol Isten szent fia. Meglásd, ó Izrael, hogy eljövend Immánuel.
Imádkozzunk! Szenteld meg esténket, Istenünk, és őrizz hazafelé vezető utunkon is. Ne csak a lábunkat őrizd, hanem igédet is bennünk, hogy szívünkben forgassuk azt. És mi magunk kérjük, hogy vizsgálj meg engem, Istenem, és nézd meg, nem járok-e hamis úton, és vezess az örökké valóság útján. Hadd könyörögjünk az úton levőkért, hadd könyörögjünk a gyászban levőkért, lelkésztársunkért is az ő gyászukban. Hadd könyörögjünk igét hatalmában álló igehirdetőkért újra csak. Hadd könyörögjünk megtisztulásért és megszentelődésért, valódi megtérésekért és a te egyházadnak épüléséért. Őszinte bizonyságtételért, bizonyságtevő életekért. Könyörgünk üldözött hívő testvéreinkért. Áld meg és erősítsd meg, és vigasztald meg őket szent lelkeddel. És hívj el még sokakat az üdvösségre, amíg le nem jár kegyelmednek mostani ideje. Köszönjük, hogy Jézus Krisztus nevében, akit elküldtél, megváltónkul, és aki újra el fog jönni, most is szabad téged így szólítanunk, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Vegyétek az áldást. Az Úr áldjon meg és őrizzen meg tégedet. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő arcát te feléd. és adjon néked békességet.
Amen.
A megkezdett éneket fogjuk tovább folytatni, és hirdetem, hogy reménység szerint holnap is folytatódik a sorozat. Most még nem tudom pontosan, ki lesz a holnapi igehirdető este. Lehet imádkozni érte. Énekeljünk.